Ga, a burját vadász társaságában. Felettünk napfény ragyogott, hajnali fényben fürdött a puszta. Lekaptam széles karimájuk alapom, és a nap felé fordítottam az arcom. Gunga megcsóválta a fejét, azt hittem, hogy nekem szól a rossz kedve, és gyanakodva pislantottam rá. Csak nem szegtem meg valamivel az ősi szokásokat. Gunga távolban nézett, és ismét megcsóválta a fejét. Figyelj csak, Lupszang, szólított mongol nevemen, és kinyújtott a karját a távoli hegyek felé. Csak a fény és a semmi hangja. Hallod? Kicsit furcsáltam ugyan, hogyan lehetne a semminek hangja. De engedelmesen hegyeztem a fülem, és ahogy a levegő körül ölelt, ismét csak rá kellett jönnöm, a tanítómesteremnek most is igaza volt, mint mindig. Lassan kinyílt a fülem, mint a buborék pattant volna szét benne, és én meghallottam a csendet. Gunga felnézett az égre, és elkomorult. Nem énekelnek a madarak, mondta. Nem füttyög a mormota, a tarbagán sem. Készítsd elő a puskádat, Lupszang! 5 perc múlva tűzharcba keveredtünk a kínai rablókkal, akik átcsaptak a határon, hogy magukkal vigyenek néhány száz birkát és szarvasmarhát. Amikor vége lett a tűzi játéknak, Gunga megtörölkedte izzadt homlokát, és elégedetten hallgatta, ahogy a határőrség géppisztolyai felkelepeltek a távolban. Rám mosolygott, és vállamra tett a kezét. A fény és csend együtt nem jó, tanuld meg, Lupszang, ha nem hallod a madarak énekét, a tarbagán füttyögését, baj van, s ha ők félnek, akkor jobb az óvatosság. Ott álltam az ajtók alól kiszűrődő fényekkel szemben, és hallgattam a csendet. Mintha Gunga figyelmeztető szavai ott keringtek volna felettünk a levegőben. Mély lélegzetet vettem, intettem Winternek, aztán lenyomtam a kilincset. Az ajtó kitárult, és az asztali lámpa halvány fénye vetett ágyat, íróasztalt, és néhány széket világított meg. A valakon könyves polcok tel és tele könyvekkel. Winter szemrehányó pillantás vetett rám, amikor turkálni kezdtem közöttük, és idegesen pattintott az ujjával. A harmadik polcnál tarthattam, amikor egyszerre csak véget értek az orvosi könyvek, és a Mahabharata legújabb kritikai kiadása tűnt a szemembe. Aztán Ramayanáé, majd indiai könyvek hosszú-hosszú sorban, valamennyi Devanagari írással, szanszkritul. Felhagyva minden óvatossággal, tovább kutattam a polcokon. Ámulva konstatáltam, hogy aki a szoba, gazdagabb gyűjteménnyel rendelkezik a szanszkrit irodalom ritka kiadásait illetően, mint a legtöbb európai szakkönyvtár. Kinyitottam a Ramayana kiadást. A címoldal és az azt megelőző érintetlen volt. Sehol sem találtam benne dedikációt vagy beírást. Winter türelmetlenül sziszegett mögöttem, de leintettem valami assukt, hogy keressek tovább. Az indiai és burmai folklórral foglalkozó könyvek arra csábítottak, hogy feledve mindent, Holdanyót és az eltemetett nágaasszonyokat, roskadjak bele egy karosszékbe, s merüljek el a hulla démon ciklus elbeszéléseiben. Egészen addig tartott a lelkesedésem, amíg rá nem bukkantam egy kopott, bőrbe kötött könyvre, amely nem annyira tudományos értékét, mint inkább ritkaságát tekintve keltette fel az érdeklődésemet. A 30-as évek második felében adták ki Berlinben, és az áriák indiai bevándorlásáról szólt. Elmosódott dedikáció látszott a címoldal alján, határozott kézírással, lila tintával. Anne Marie von Aschinak, minden árja titok nagymesterének, meleg barátsága Rosenberg. Winter újra sziszegett, és én kénytelen voltam visszatenni a könyvet. Óvatosan a falhoz lapulva tértünk vissza a folyósóra. Lenyomtam a másik ajtó kilincsét, besétáltunk ebbe a szobába is. Itt is polcok húzódtak a falon. Csak hogy könyvek helyett benszülött használati tárgyak foglalták el a helyet. Földművelő eszközök, íjak, nyílvesszők, futócsövek, színesre festett tökhéjak, és apró fejek, fejek, minden mennyiségben. Winter megtöbbenve felhorkant, ahogy a seregnyi zanzár esett a tekintete. Az úristeni csuttogta, mi ez? Fejkereskedés? Bár legszívesebben itt is hosszasabban időztem volna, nem tehettem. Úgy éreztem, mindent tudok, amit tudni akartam, és most már csak az hiányzik, hogy az előadás végén leresszük a függönyt. Mondanom sem kell, hogy ez ígérkezett a legnehezebbnek. A folyosó végén tornyosuló akadály olyasféle volt, mint egy színházi vasfüggöny. Óriási, hatalmas vaslemez, közepébe vágott aprócska ajtóval. Winter megpróbálta kilincsét. Az ajtó hangtalanul kitárult, és a lyukból hűvös sötétség ásított felénk. Ha hallgattam volna józan eszemre, nem dugom be a fejem az oroszlán torkába. Odabenn senki sem mozdult. Szinte fület hasogató volt a csend. Visszafojtottam a lélegzetemet, de még a butorok sem recsentek. Igaz, hogy klasszikus értelemben vett butorfélét nem is tudtam felfedezni a sötétben. Körös körül fém állványok keretezték a termet. Rajtuk dobozok, ládák, felismerhetetlen tárgyak. Nem jeleztem Winternek, pedig gondolom, reszkedett az izgalomtól, hogy utánam jöhessen. Ehelyett halkan, mint a ragadozók, körbe szimatoltam, és csak akkor nyugodtam meg, amikor meggyőződtem róla, hogy senki sincs a teremben. Csak egyet felejtettem el, azt viszont alaposan. Az ajtóhoz sétáltam, és kiszóltam rajta. Bejöhet, Robert, kirepültek a madarak. Winter belépett, leeresztett a fegyverét, és körbeforgott. Ez meg mi a fene? Azt hiszem, ebben a pillanatban ragyogó fény öntött el a raktárt. Mielőtt még megmoccanhattunk volna, mint a felhő közül jött volna, felcsattant Simonian hangja. Jó estét, uraim! Minek köszönhetjük váratlan látogatásukat? Winter felemelte a fegyverét, de a doktor hűvös hangja lehűtötte harci kedvét. Csak semmi meggondolatlanság, uraim! Tegyék le a stukkerokat a földre! Behúnytam a szemem, és legszívesebben falba vertem volna a fejem. Hogy tudtam olyan hülye lenni, hogy mindenfelé néztem, csak éppen fölfelé nem? Most viszont kénytelen voltam oda nézni. Közvetlenül a mennyezet alatt galéria húzódott. Ezen állt Simonia ránk szegezett géppisztolya, mellette rút, mosolygott. Nem mentséget keresek, ha mégis elmondom, hogy mit évesztett meg. Ha annak a bizonyos galériának normális lépcsője lett volna, mint minden normális galériának, jóval előbb kiderült volna a disznóság. Kérdés persze, hogy akkor is mit tettünk volna. Minden esetre ennek itt az orrunk előtt felhúzható lépcsője volt, és csak az vehette észre, aki a mennyezet felé nézett. Én pedig nem néztem arra. Sajnos. Ruth megnyomott valami gombot. Halk nyikorgással leereszkedett a bűnös lépcső a földre. Simonian lassan megindult felénk, ránk szegezett géppisztollyal. A mi fegyvereink akkor már a padlón hevertek, Simonian szemüvege aranyként szikrázott a fényben, akár csak Ruth hajzuhataga. Szép és hatásos jelenet volt. Kár, hogy úgy Isten igazából mégsem tudtam élvezni. Ruth mosolyogva jött a közelünkbe, lehajolt és felvette a pisztolyainkat. A szenvedélyes rovargyűjtők, na de uraim, stukkerre a rovarokra? Winter dühösen kiköpött. Miért ne? Tetvekre mindennel lehet. Ruth arca megrándult, és a csizma szárához kapott. Megvillant valami az orrom előtt hatalmas csattanással, belevágodott Robert arcába. Winter felordított, és a szeméhez kapott. Rohadt nigger! Sziszegte Ruth, és újra felemelkedett kezében a korbács. Még egy meggondolatlan szó, és kiverem a szemed! Winter dühöngő bikaként vetette előre magát, felordítottam, ordításom összefonodott Simonianéval. Vissza! Simonian ekkor már a galéria aljában állt, és kitűnően oldalba kaphatott volna bennünket egy sorozattal. Igyekeztem visszafogni Wintert, de egy szempillantással elkéstem. Simonian géppisztolya felugatott. Nem tehettem mást, mint hogy Ruthra dobtam magam, megragadtam gyönyörű aranyhaját, karomra tekertem és hátra szorítottam a fejét. Kezemet a nyakára tettem, és ordítottam, ahogy a torkomon kifért. Még egy lövés, Simonian, és eltöröm a nyelőcsövét. Ruth veszeli, mint a csapdába esett vadmacska, hánykolódott, csípett, karmolt, harapni próbált egészen addig, amíg egy jól irányzott pofonnal el nem csendesítettem. Winter szédelegve feltápászkodott. Megsebesült? A pofámba vágott a kurva. Golyó nem találta? Mit tudom én? Amennyire meg tudtam ítélni, sértetlen volt. Szimonián rémülten nézett velünk szembe. Láthatóan azt latolgattam, hogy ismét meghúzza-e a ravaszt. Eltöröm a nyelőcsövét, ismételgettem a különben nehezen valóra váltható fenyegetést. Maga majd csinál neki fémből egyet, hiszen orvos, nem? Ruth alig, ha nem csak most értette meg, hogy mire megy ki a játék, mert fájdalmasan felnyögött. Ne, kérem, ne! Tegye le a fegyvert, Szimonián! Eszemben sincs. Maguk eszeveszett őrültek. Azt hiszik, nyerhetnek. Nézzenek oda, szarháziak! Oda néztem, ahova mutatott, s amit láttam, elég volt ahhoz, hogy elereszem Ruth nyakát. Szimonián felnevetett, megkönnyebbült harsogó nevetéssel. Rühes sakálok! Ezért még külön is megfizettek. Gyere ide, Ruth! Míg Ruth tántorogva elindult feléje, a nagy bajuszú Jugert és egy ismeretlen vörös képű, borzasfejű legény bekísért a terembe Dust és Szentarkangyalt. Szentarkangeli arcán vércsík húzódott. Dust könnyedén lépdelt, mint a Krisna hordozná tenyerén. Csak a szemében égett a harag fekete fénye. Jugert és a vörös fickó is revolver tartott a kezében, a másik kettő oldalának szegezve. Jugert előrelökte az atyát, és becsukta a vasajtót. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A bejárati ajtó óta figyeltük őket. Hé, ne menjen olyan közel hozzá! A kiáltás Ruthnak szólt, aki megállt előttem, és az arcomban nézett. Ha kinyújtom a karom, talán ismét elkaphattam volna, de beláttam, hogy a biztos halált választanám vele. Mielőtt még a kezembe kaphatnám, lekaszálna Szimonián géppisztoly sorozata. A lány arca eltorzult, ahogy az arcomba sziszegte. Mindenért megfizetsz. Ezerszer is megfizetsz, te az enyém vagy, érted? Csak is az enyém. Azt csinálok veled, amit akarok. Milliószor megátkozod azt a napot, amikor az anyád a világra hozott. Nem volt valami biztató, amit mondott, és belül egy vasvarok ugyancsak megszorongatta a szívem. Bíztam benne, hogy kívül nem sok látszik belőle. Mosolyogtam. És mosolygásom kezdte egészen kiborítani.
Mocskos gazember! Lefekszik azzal a félnéger szajhával, végzek veled, de előbb...
Elcsukott a hangja, és remegni kezdett a válla. Jugert odalépett hozzá, megmarkolta karját, és hátébb rántotta tőlem. Szimonián ránk fogta a géppisztolyt, és hidegen villogott a szeme.
Mióta tudják?
Semmi köze hozzá, hergette Winter, és újra köpni készült. Ruth fenyegetően felemelte a korbácsát, de Jugert lefogta.
Miről beszél?
Vetettem gyorsan közbe. Az az elvem ugyanis, hogy aki időt nyer, esetleg valóban életet is nyerhet vele.
Ne csinálj ezt, Lawrence, mondta kedvetlenül. Ismerj el, hogy vesztett, így sportszerű.
Hogy mi a sportszerű, és mi nem, arról nekem is megvolt a magam véleménye.
Oké, mondtam. Mit akar tudni? Mindent.
Nem lesz az egy kicsit túl sok,
majd én eldöntöm.